Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. A társadalmi innovációk támogatása és a kapcsolatteremtés az innovátorok és a támogatók között sok területen új lehetőségeket teremthet. Tóth Szabó Kingával, a Szociális és Családügyi Minisztérium Szociális, Család és Idősügyi Államtitkárával beszélgettem.
A köznyelv vagy az átlagember nehezen tudja ezt a fogalmat megérteni, mert nagyon nehéz el is magyarázni. Ugye általában azt tudjuk, hogy mi az a technológiai innováció, tehát valamilyen újfajta termék, szolgáltatás, vagy egy újfajta dizájn. Ennek alapján el tudjuk képzelni, hogy mi az a társadalmi innováció is. Valamilyen olyan általában helyi vagy alulról jövő kezdeményezés, ami mondjuk egy helyi közösségtől indul el, és egy adott társadalmi kihívásra, problémára reagál. Mondok egy egyszerű példát, ilyen például itt Budapesten is vannak közösségi kertek. Az azt jelenti, hogy mondjuk egy lakóközösség összefog, mondjuk egy lakótelepen, hogy már pedig ők csinálnak egy közösségi kertet, és akkor mindenki hozzáadja az energiáját, ott termelnek paradicsomot, paprikát, különféle dolgokat, és utána közösen fogyasztanak ezekből a termékekből. Vagy ugyanilyen társadalmi innovációnak tekinthető az élelmiszerbank. Ez is a világon több helyen van Magyarországon is, a felesleges élelmet összegyűjtik, és odaadják, a túlfogyasztás ellen lépnek fel, ugye van, ahol túlfogyasztanak, valahol meg szűkölködnek, ebből indul ki az élelmiszerbank koncepció, összegyűjtik a feleslegessé vált élelmet, és odaadják a rászorulóknak, ez lehet hajléktalan ellátó, vagy bármilyen olyan intézmény, vagy szűkölködő családok. Ez csak két példa a társadalmi innovációra, de számtalan ilyen van Magyarországon is.
Vannak a Szociális és Családügyi Minisztériumnak kifejezetten preferált területei?
Igazándiból a Szociális és Családügyi Minisztériumnak nagyon sok területe van, amit ugye összefogunk. Ugye általában minden, ami a szociális törvény, minden, ami a gyerekvédelem, általában ezekről hall is egy átlagpolgár, meg minden, ami a családügy, és minden, ami az esélyteremtés, minden, ami a fogyatékossággal élőkre, akadálymentesítésre vonatkozik, illetve a minisztériumunkhoz tartozik a társadalmi esélyteremtés területe, hátrányos helyzetű csoportok, szegregátumok, területi szegénység, területi egyenlőtlenségek kezelése, és hozzánk tartozik az idősellátás. És igazándiból ezek annyira sok szép színes terület, és mindegyiken vannak olyan társadalmi innovációs, akár nemzetközi példák, amiket át tudunk venni és meg tudunk valósítani. Én magam is, mert egyrészt felsőoktatási, illetve kutatói szférából jöttem a minisztériumban, mint a Szociális Család és Idősügyekért felelős államtitkár, és én magam is számtalan ilyen társadalmi innovációba vettem részt, vagy ilyeneket generáltam. Tehát ez nem ördögtől való, meg lehet csinálni, sőt, néha az ember a homlokára csap, hogy húha, ezt az innovációt akár ő is kitalálhatta volna. Tehát általában az az innováció lényege, hogy nagyon egyszerű és nagyszerű ötletekről van szó.
Honnan lesz ezekre keret?
Ugye a társadalmi innovációnak rengeteg keretrendszere van. Egyrészt a minisztérium az uniós pályázatokon keresztül, ugye most még tart a mostani pályázati ciklus, és majd kezdődik egy újabb tervezési időszak, 28-tól kezdődően, és már ősszel elindul az a tervezési időszak, hogy milyen új, úgynevezett akár pilot projekteket fogunk kiírni uniós pályázatokat, tehát egyrészt uniós forrásokból. Az uniós forrásokon keresztül, a mindenféle EFOP plusz programokon keresztül is tud mondjuk a minisztérium támogatni akár társadalmi innovációs ötleteket, kezdeményezéseket. Most is vannak ilyenek, amiket támogatunk. Ugyanakkor hazai források is vannak, minisztériumi keretből is lehet ilyen programokat támogatni. Ugyanakkor nem csak a úgynevezett állam támogathat, vagy az Európai Unió, hanem egy adott önkormányzat is támogathat ilyen kezdeményezéseket, vagy mondok példát arra, hogy akár helyi lakosok adnak össze. Magyarországon van ilyen, hogy adományozói estek, amin helyi vállalkozók gyűlnek össze, és egy-egy jó innovatív projektötlet mögé állnak, tehát helyi vállalkozók támogatnak helyi jó ötleteket. Szóval számtalan módon lehet ezeket finanszírozni, és akkor persze mindig az a kérdés, hogy hosszú távon ezek hogyan lesznek fenntarthatóak.
Az elmúlt időszakokban, és itt szándékosan mondok többes számot, hiszen ugye a több uniós költségvetési cikluson túl vagyunk már, általában az uniós pályázatok úgy érvényesültek, hogy kiírtak valamire pályázatot, és arra lehetett pályázni. Itt most erről az oldalról kell megközelítenünk a kérdést, vagy pedig az ötlet születik meg előbb, amihez aztán utána forrást csatolnak?
Hát én azt tudom elmondani, hogy a mi gyakorlatunk milyen. Már most is látjuk, kezelünk olyan pályázatokat, amit az elmúlt időszak hagyományozott ránk, és uniós pályázatok, ezeknek az áttekintése most folyamatban van. Mindenféleképpen nekünk az államtitkárságunkon, de a minisztérium nevében is talán beszélhetek, vannak az adott területre vízióink. Tehát van elképzelésünk, hogy mit akarunk elérni decemberig, mit akarunk elérni egy év múlva, mit akarunk elérni 4 év múlva, és így tovább, és így tovább. Ezek a víziók eleve úgy születtek meg, akár az idősellátásra, akár a bármilyen területünkre, amiket az előbb beszéltem, hajléktalan ellátásra, gyerekvédelemre, hogy megnézzük, hogy milyen az ország szükséglete, hol vannak hiányterületek, és ezekre szabtuk ezt a víziót, hogy mit akarunk megvalósítani. Tehát ezeket úgy kell elképzelni, ezt a víziót, hogy jövőterv, és mögötte vannak stratégiai tervezés és cselekvési keretrendszer. És ezekre fogjuk szabni, mert ebben van egy szabad mozgásterünk, ezt hívják tulajdonképpen szakmapolitikának vagy szakpolitikának, tehát a minisztériumokon belül van szabad mozgástér arra, hogyha mi látunk egy-egy hiányterületet, akkor arra fogunk célzottan kiírni egy adott mondjuk Európai Uniós vagy hazai forrást. Tehát ezek nem ilyen hebrencs módon születnek, itt kell, hogy legyen egy vízió, ami egy hiányterületre reagál, és arra fogjuk ezeket a támogatásokat felhasználni. Már most is látjuk, hogy mik ezek a területek. Úgyhogy biztos, hogy lesznek ilyen jó, innovatív elképzeléseink. Államtitkárságunknak feladata az, hogy a cégeket és vállalkozásokat, vállalatokat is megkeresse, és ugye nekik van az úgynevezett CSR tevékenységük, illetve ugyanez a minőségbiztosítási tevékenység, a ESG-nek nevezett minőségbiztosítási tevékenység, és ezekben is vannak olyan elemek, hogy ezeket a CSR és ESG tevékenységeket a vállalatok jótékonysági társadalmi célokra, társadalmi felelősségvállalásra hasznosítja. Tehát van azért olyan keret, és ez szinte kötelező ezeknek a vállalatoknak, vagy a vállalatoknak végül is ezt a CSR keretüket fel lehet használni, akár társadalmi innovációs ötletek finanszírozására, és mi kifejezetten tervezzük, hogy ezeket a vállalatokat összekötjük azokkal a civil szervezetekkel, azokkal az innovatív ötletekkel. Mi egy ilyen mediátori szerepet képzelünk el ebbe a mátrixba, tehát a vállalatokat összekötjük a forráshiányos területekkel, ahol pedig lennének jó projektek, amiket ők támogathatnának, és ebben is látunk, államtitkárságunk is lát egy ilyen koordinatív szerepkört. Illetve már összeültünk a felsőoktatási intézményekkel, azokkal különösen, akik nagyon ügyesek a társadalmi innováció generálásában, és ezekről szoktak kutatásokat végezni, egyebeket, ilyeneket mentorálnak. Ezekbe is látunk kapcsolódásokat, hogy az általuk vitt tudást hogyan tudjuk beforgatni az életminőség javításába. Szóval próbálunk egy ilyen koordinatív és mediátori szerepet is felvállalni, hogy minél több ilyen társadalmi innováció legyen a területünkön.
Nyilván a teljesség igénye nélkül, de milyen hiányterületeket azonosítottak?
Hát például ugye nagyon nagy probléma ezek elképzelések, amiket most talán megoszthatok egy párat, nagyon nagy probléma ugye az idősellátás. Ugye idősödik a társadalom, ezt nem kell mondani, ezeket az adatokat mindenki ismeri. És ott is rengeteg innovatív ötlet van. Én egy párnak a generálásában, megvalósításában részt vettem, de lehetne mondani például, hogy Hollandiában van egy olyan ötlet, hogy mondjuk idős otthont úgy kell elképzelni, hogy ha te kollégistának készülsz, mert felvettek valamilyen felsőoktatási intézménybe, és beköltözöl, mondjuk hajlandó vagy egy ilyen heterogén időseket is tartalmazó otthonba beköltözni, mondjuk itt tudom én a 4.-5. emeleten eleve kollégista férőhelyet alakítanak ki, nyilván megfelelő életmódbeli szabályokkal, és alul pedig, vagy ehhez közeli épületszárnyban akár időseket. És ez mindenkinek jó, mert a kollégistának az olcsóbb a lakhatása ezekben az épületrészekben, és az időseknek jó, mert nincsenek egyedül. Ilyenkor például akár az ide beköltöző kollégista fiatal vállalja, hogy szóval tartja az idős embert, egy héten egyszer beszélget vele, vagy ránéz, és egy kicsit az idős is meg tud fiatalodni. És fordítva, vissza lehet építeni az idősek bölcsességét, vagy a hiányzó nagyszülőket akár az ilyen fiatalok számára. Tehát ezek mindig jó gyakorlatok, vagy ha már az idősellátást említettem, és a társadalmi innovációkat, vannak ugye aktív időskor központok. Ezek innovatív ötletek szintén. Én magam is egy ilyennek a kialakításában részt vettem. Ez egy szlovákiai és magyar projekt volt, tehát Kassán is kialakítottunk egy ilyet, és Miskolcon. És az volt a lényege, hogy kialakult egy mag, azokból a 65 pluszos emberekből, akik életerősek, szeretnének tanulni, vannak még kompetenciái különféle területeken, nem akarnak otthon ülni, mert aktívak, ezért hívjuk aktív időskornak, és kialakítottunk számunkra egy fizikai környezetet, ugyanakkor ők maguk kezdtek el maguk között szerveződni. Az egyik felajánlotta, hogy ő szívesen ad angolórákat a csoportnak, a másik jogát tart, a harmadik kirándulásokat szervez, és így tovább, és gyakorlatilag kiment alóluk az uniós forrás, kimentem alóluk én, mint mindezt facilitálja, és mégis ez a csoport köszöni szépen működik, ez már 5 évvel ezelőtt volt, egyre nagyobb létszámmal termelődik újra, mert hogy aktívak ezek az emberek, és elkezdtek önszerveződni. Tehát nem ördögtől való a társadalmi innováció, ezt ha jól megszervezi valaki, akkor akár az idős ellátásba vagy a aktív idősödésbe is be tudja forgatni.
Ha már az időseket említette, a digitalizáció például lehet-e egy ilyen cél?
Persze, hát erre már most is vannak projektek, hogy ugye a digitális, hogy is mondjam, írástudás. Ugye a társadalom nagyon elment abban az irányban, hogy akinél a digitális írás képesség, vagy aki a digitális világba tud boldogulni, azért a jövő. Tudjuk jól, hogy az idősek egy kicsit, bár nem mindenki ugye egyforma, de sokan idegenkednek akár ezeknek az új platformoknak a használatától. Erre is vannak egyébként nagyon jó kezdeményezések, és megint a generáció közötti együttműködésekre építve, amikor fiatalabb tanítgat meg időst, arra, hogy hogy lehet az online platformot ügyesen, sikeresen használni. Szóval ez is arra épít, még egyszer mondom, hogy ne legyen ennyire elkülönülve, ne legyenek a társadalomban ennyire elkülönülve a különféle generációk, hanem az idős kaphat segítséget az online térben a fiataltól, a fiatal pedig közben hallgatja az idős, segít neki, erősödnek a szociális képességei, érzékenyebbé, szolidárisabb társadalmat tud építeni.
A szociális különbségekre lehetnek-e társadalmi innovációk?
Hogyne, most is vannak. Van egy kiváló kezdeményezés például, csak hogy egy párat említsek, hogy lássák, vagy hallják a hallgatók, és hogy mire ötletekre gondolunk. Például van egy applikáció, amit egy felsőoktatási intézmény fejlesztett ki, ami a területi hátrányokat próbálja csökkenteni, a szociális hátrányokat ezáltal. Ez az applikáció, az egyik például az ABAUI applikáció, ABAUI app. Erre például azt találta ki a kutatócsoport, hogy feltölt 25 olyan települést, ami hátrányos helyzetű. Ezek Észak-Magyarországon helyezkednek el, és feltöltötte azt, hogy milyen turisztikai nevezetességeik vannak, milyen esetleges álláshelyek vannak, milyen gasztronómiai különlegességek vannak, feltöltötte a történetüket, stb. És lehetne menni túrázni ezekben a hátrányos helyzetű akár régiókba, kék túra útvonalon lévő településekről van szó. Tehát ezeket a településeket egy kutatói csoport, egy felsőoktatási intézményhez kötődő kutatói csoport feltette a térképre, feltette erre az applikációra. Tehát ez szerintem nagyon-nagyon novum, hogy egy felsőoktatási intézmény a közjó szolgálatába állítja lényegében a tudását. Aztán, ha már a szociális hátrányokat említi, vagy a területi és társadalmi hátrányokat, lényegében ilyen innováció Magyarországon akár a biztos kezdett gyerekház, vagy a tanoda. Ugye ezek nem mostani innovációk, ez már 20-valány éve van, a tanoda program 20-valány évvel ezelőtt indult el, és ezek például a kifejezetten a hátrányos helyzetű terület egységekbe települnek ki, tanoda, biztos kezdett gyerekház szolgáltatások, és ilyen pályázati pénzekből, akár hazai forrásokból és uniósból is finanszírozásra kerülnek. Most is van ilyen pályázata az SGM gondozásában is, ami ezeket segíti, és ezeknek az a lényege, hogy mondjuk a biztos kezdett gyerekházban 0 és 3 éves kor között a szülővel, sok esetben az anyával együtt lehetnek a gyerekek, szülői képességeik erősödnek, a gyerekhez való kötődésük nő, megtanulnak olyan skilleket, ami segíti azokban őket, hogy jobb szülővé váljanak, és a gyerekek is megkapják a 0-3 éves kor között a fejlődéshez szükséges fejlesztéseket. Aztán vannak tanodaprogramok, amelyek szintén ilyen társadalmi innovációknak tekinthetők, ami meg ugye az iskolákat kiegészítő szolgáltatás, ezeket a gyerekvédelmi törvény szabályozza mind a biztos kezdetet, mind a tanodát, ezek alapellátások, de innovatív ötletek is egyben. A tanoda pedig ugye délutáni foglalkozás azokat a gyerekeket segíti, főleg azokat, akik hátrányos helyzetűek és ilyen településrészekben élnek, hogy az iskolai lemaradásuk, lemorzsolódásuk csökkenjen. délutáni foglalkozásokat tartanak, segítik nekik a felzárkózásukat, a házi feladatot segítik megélni, vagy most például éppen augusztus van, és hát a gyerekek egy része a pótvizsgára is akár készülget, és sok esetben ezt a tanoda segítségével tudja megtenni. Szóval igen, a válasz az, hogy bizony a hátránykompenzálásban is nagyon fontos szerepe van a társadalmi innovációknak.
Hogyha valakinek van egy jó ötlete társadalmi innovációra, hogyan lehet abból megvalósult projekt?
Mindig néznie kell ezeket a pályázati kiírásokat és forrásokat, tehát mindig nagyon fontos azért, hát őszintén megmondva minden mögé forrást kell találni. Amit elmondtam, hogy erre vannak is pályázati források, meg lesznek is a jövőben, de ugye az innovatív ötletek mögött egy nagyon erős projekt alapúság van. Tehát ahhoz, hogy abból megvalósult tevékenység legyen, vagy know-how, vagy új design, nyilván végig kell járni azokat a lépéseket, amik a projekt tervezésnek a lépései. Tehát meg kell néznie, hogy az az innovatív ötlet, arra vannak-e példák nemzetközi szinten, hazai szinten, hogyan lehet azt kimunkálni. Egyáltalán van-e arra szükség, ugye minden projekt mögött áll egy szükségletfelmérés, egy megvalósíthatósági tanulmány, hogy meg lehet-e azt a projekt ötletet csinálni, úgymond meg lehet-e azt valósítani, és utána meg kell nézni, hogy kik az érintettjei, milyen szereplők bevonása válik szükségessé. Azokat a szereplőket, az érintetteket a projekt gazdának, a projekt ötlet kitalálójának meg kell keresni, be kell vonni, akár a tervezésben, tehát ez a tényleg a projekt logikájára épül, utána forrást kell találni, le kell tervezni időkeretekben, nyilván kell hozzá mögé rakni egy időkeretet, és utána a források elosztásával megvalósítani, és aztán megnézni, hogy milyen hatással bír. A hatástanulmányok is nagyon fontosak, azok mutatják, hogy az innovatív ötletem hogy tudott, hogy is mondja, magot ereszteni a földbe, abból a magból kikelte valami, vagy ott maradt a föld alatt, tehát hogy egyáltalán milyen hatásfokkal tudtam én azt a projektemet megvalósítani. Volt-e értelme?
Családi Hét. Az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
A gyermekeket leggyakrabban az online térben éri bántalmazás, ám sokszor ők maguk sem tudják, hogy áldozatokká válnak, derült ki egy V4-es felmérésből. Ma Magyarországon mintegy 21 ezer gyermek él szakellátásban, tehát nem a saját családjában. A gyermekvédelem ugyanakkor nem csupán róluk szól, mondta Stáli Katalin pszichológus, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány szakmai vezetője, a Republikon Intézet Liberalizmus vagy Halál című podcast műsorában. Hozzátéve, az utóbbi időben gyakrabban volt téma a közbeszédben a gyermekbántalmazás, ami jobban ráirányította a figyelmet a problémára.
Mi minden évben elkészítjük az éves gyerekjogi jelentést, és akár abból is látszik, hogy például a szexuális bántalmazással kapcsolatos jelzések száma nő. Ez nem valószínű, hogy azt jelenti, hogy ennyivel sokkal, már hogy meredeken nő, hogy ennyivel sokkal több jelzés van. Valószínűleg azt is, de hogy többet beszélnek erről a témáról az emberek, valószínűleg jobban tudják, hogy akkor milyen teendőjük van, és így emelkedik a jelzések száma. És ez így nálunk is sokkal több eset, meg sokkal több, én úgy látom, a követői bázisunk is.
Az UNICEF által támogatott, a Republikon Intézettel közös V4-es kutatásuk eredményei alapján Stáli Katalin szerint már nem lehet gyermekkorról úgy beszélni, hogy ne legyen szó a digitális gyermekvédelem kérdéséről.
Akár a 0 éves kortól lehet digitális gyerekvédelemről beszélni, hiszen az ő szüleik, hogy hogyan bánnak a gyerek online jelenlétével, a fotókon, a videókon, bármin keresztül. Szóval, hogy ez nem kérdés, hogy a digitális térben élik ők is elég nagy részt az életüket, és ezért a bántalmazás is ott történik meg nagyon nagy arányban.
A pszichológus szerint a legmegdöbbentőbb a kutatási eredmények között az volt, hogy a szülők mindössze 13%-a tudja, mit csinál a gyermek az online térben, ami a kapcsolódást is megnehezíti, de azt is, hogy a gyermek segítségért forduljon a szüleihez.
Szintén a kutatásból kijövő adat, hogy a gyerekek, hogyha az online térben bántalmazás történik velük, akkor ritkán kérnek segítséget, sőt, a gyerekeknek közel 2/3 nem kér segítséget, hogyha online bántalmazás vagy zaklatás éri. Ez persze egy külön kérdéskör, hogy miért nem kérnek segítséget, hogy mi lenne nekik amúgy a segítség, de az egyik fontos, amit szerintem ebből fontos meghallani, hogy sokszor nem tudják, hogy ami történt, az egyáltalán bántalmazás-e.
Stáli Katalin hangsúlyozta, tudatosítani kell a gyermekekben, hogy mi számít bántalmazásnak, mert sokan csak felnőtt fejjel jönnek rá, hogy korábban áldozatok voltak. A pszichológus szerint a gyermekvédelemre nem állami feladatként kell gondolni, hanem társadalmi feladatként.
Közösségi szinten kezdjünk el gondolkodni, iskola szinten, egyetem mi nevezünk gyerekvédelemnek, hogy az is gyerekvédelem, amikor az iskolában én egy olyan órát tartok, ahol a gyerekek bevonásával beszélgetünk az online biztonságról, vagy felteszem azt a kérdést a gyerekeknek osztályfőnöki órán, hogy kivel történt már olyan az online térben, ami után nagyon rossz érzése lett. Ez már gyerekvédelem, ezt is hívjuk annak, ez is a sportom belül, hogyha a beavatási szertartások, ami sokszor a csapatsportnak egy része, hogy azzal egy sportegyesület megpróbál valamit kezdeni, és valahogy másképp tekinteni, másképp fogadni az újonnan érkezőket, valahogy úgy, hogy ez ne egy méltatlan és sok szempontból akár bántalmazó helyzetet teremtsen, hanem jó érzés legyen oda kapcsolódni, akkor megint gyerekvédelemről beszélünk.
A szakértő hangsúlyozta, gyakorlatilag minden minisztériumot érint a gyermekvédelem, amiben az egyik leggyorsabban megvalósítható feladatnak a képzések indítását és az információ átadását látja.
Családi Hét. Az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
A tudatos energiahasználat mellett fontos arra is figyelni, hogy az energiahatékonyság vagy egy esetleges átmeneti áramellátási zavar ne veszélyeztesse az élelmiszerek biztonságát. Erre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Eitmann Norbert, az intézmény sajtófőnöke elmondta, milyen ételekre érdemes különösen odafigyelni, és hogyan lehet azokat megóvni az extrém hőségtől. A riporter Barkóczi Bence.
A tudatos energiahasználat mellett is nagyon fontos figyelni arra, hogy ne veszélyeztessük az élelmiszerek biztonságát, hiszen az növelheti az élelmiszerre eredeti megbetegedések kialakulásának kockázatát. Ezért vannak olyan tippek, lehetőségek, amelyek csökkentik ennek a veszélyét és ennek a kockázatát. Így például ilyen az, hogy folyamatosan ellenőrizzük a hűtőszekrény működését, nézzük meg rendszeresen, hogy nem hagyja meg az ajánlott plusz 5 Celsius fokot a hőmérséklet. Rendezzük át tudatosan a hűtő tartalmát. A romlásra különösen érzékeny élelmiszereket, így például a húsokat, húskészítményeket, tejtermékeket átláthatóan helyezzük el, lehetőleg a hűtő elejébe, hogy ezeket gyorsan ki tudjuk venni. Ne zsúfoljuk túl semmiképpen se a hűtőszekrényt, hiszen ez akadályozza a hideg levegő megfelelő áramlását. Érdemes rendszeresen áttekinteni a hűtőben tárolt élelmiszereket, és alapvetően is előnyben részesíteni a rövidebb fogyaszthatósági vagy minőségmegőrzési idejű termékek mielőbbi felhasználását. Egy esetleges áramszünetre tekintettel készüljünk hűtési lehetőségekkel, hűtőtáskával, hűtőakkuval vagy fagyasztott vízzel töltött palackot is készítsünk el előre adott esetben. Ha egy esetleges áramszünetbe következik, akkor a hűtési lánc megszakadását próbáljuk mérsékelni. Ez azt jelenti, hogy az áramszünet esetén ne nyitogassuk folyamatosan a hűtőszekrény vagy a fagyasztó ajtaját, hiszen ha nem korlátozzuk a lehető legrövidebb időre annak a nyitotartási idejét, minden egyes ajtónyitásnál a belső hőmérséklet nő, amely természetesen élelmiszer biztonsági kockázatot is jelent. És az nagyon fontos, hogy egy élelmiszer illata, íze vagy küllem alapján nem feltétlenül állapítható meg egyértelműen, hogy az fogyasztható-e, hiszen van számos élelmiszerre eredeti megbetegedést okozó mikroorganizmus, mint a szalmonella vagy a lisztéria, amely érzékszervileg nem jár észlelhető elváltozással. Tehát, hogyha bármilyen kétség felmerül, hogy a termék biztonságos-e, akkor kétség esetén inkább ne fogyasszuk el azt, ezt az elvet alkalmazzuk, és semmiképpen se használjunk fel a élelmiszert, amelynél nem ismert, hogy mennyi ideig volt megfelelő hűtés nélkül. Ha megváltozott a szaga, az állaga vagy a külseje, a csomagolása sérült vagy felpuposodott, és ha bármi kétség merül fel a biztonságosságával kapcsolatban.
Melyek azok az ételek, amik a legnagyobb veszélynek vannak kitéve ilyenkor a nagy melegben?
A legnagyobb veszélyben ilyenkor a romlásra különösen érzékeny élelmiszerek vannak. Nyers húsok, húskészítmények, tejtermékek, fogyasztásra kész ételek és az egyéb hűtést igénylő termékek. Ezeket célszerű a hűtőtérben átláthatóan elhelyezni, és különösen figyelni a lejárati időre, a fogyaszthatósági vagy a minőségmegőrzési időre mindenképpen.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is meghallgathatják az infostart.hu oldalon. Köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Domonics András.